Az ige terjedelmére való tekintettel ülve hallgassuk meg Istennek igényét. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerelt és keresztelt, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása is. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzám, azt innom, tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogy van, te zsidó létedre írt tőlem inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintettek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzám, adj innom, te kérdéltél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed nincs, a kút is nincs, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és józárai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, az soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre jutó víz forrásává lett bennem. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom merinteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Isten imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói életben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk minden. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki vele beszélek. Amen. Kedves testvéreim, a 2013-as esztendő imahetének keddi napjához érkeztünk el, amelyen szól a mi mennyei édesatyánk, és egy olyan úton szeretne minket elindítani, amely az igazi szabadság felé vezet. Ezért a mai estén az ige hirdetés keretében arról lesz szó, hogy Jézus a samáriai asszony egy boldogabb, egy szabadabb életre veteti, és ezáltal nekünk is felvillantja a bűneinkből való szabadulásnak az útját, és tekintetünket az életünk meghalt Krisztusra, a mi messiásunkra fordítja. Mai ige hirdetésnek három gondolati egysége van. Az első, mert azzal kezdeném, az úgynevezett bevezető, vagyis a történelmi háttér. Azt olvastuk, hogy Jézus elindult Júdeából észak felé, Galileába tartva. Útközben átszaladt Samárián, és egy Sikár nevű városban, déltájban megpihen, és a Jákob útja mellett időzik el, addig, amíg tanítványai bemennek élelmet vásárolni a városban. Azért, hogy jobban megértsük ennek a megindító történetnek a tartalmát, érdemes tehát felvillantani és megvizsgálni a történelmi hátteret is. A zsidók viszonya a samáriaiakkal, akik északról, Galileából jöttek, szomszédosak voltak Júdeával, és ez már eleve rossz volt. Krisztus előtt ugyanis 772-ben az asszír hadsereg megszállta Észak-Izraelt, a lakosságnak a nagy részét deportálta, és a zsidókat pedig lemészároltatta, így hát nagyon sokan voltak, akik soha nem tértek vissza a hazájukba. A félig elnéptelenedett földre pedig idegeneket telepítettek be, akik hozták saját vallási filozófiájukat, vallási kultúrájukat, és ezek időközönként összekeveredtek, amíg megmaradt izraelitákkal, és így létrejött egyfajta vegyes közösség. A nemzeti és vallási folytonosságot ugye nyilvánvalóan nem lehetett megtartani, így hát kialakult egy sajátos vallás és egy sajátos új név Samáriában. Nagyon érdekes volt a samáriai ember, mert ugyan elfogadták Mózesnek a könyvét, de a profétai írásokat már egyáltalán nem fogadták el, sőt, különböző pogány vallási kultuszokat is átvettek más népek történetéből, és a babiloniai fogságból hazatért zsidók bizony emiatt a faji és vallási keveredés miatt gyűlölettel tekintettek a samária zenyekre. Miután zsidók hazatértek a babiloniai fogságból, megépítették Jeruzsálemben a templomot, erre válaszul a samária beliek is megépítették a saját templomukat, és ott a Garizim hegyén oda jártak Isten imádni. Mivel a zsidók nagyon vigyáztak a faji tisztaságukra, még a fogságban sem keveredtek más népekkel, megőrizték saját vallásukat, ezért gyűlölettel tekintettek a samáriabeli emberekre. Nos, ezért a feszültség évről évre fokozódott a két név között, és Krisztus után 450 körül már annyira nagy volt az ellentét a két népcsoport között, hogy nem is használták egymásnak a földjét. Éppen ezért az igazhitű zsidók Samária földjét úgy kerülték, mint a leprás, és hogyha át kellett menni Galileából Jeruzsálembe, és már a legrövidebb út Samárián vezetett keresztül, inkább körbe mentek a Jordán környékén, csak hogy ne érintsék még azt a tisztátalan földet sem. Nos, kedves testvéreim, ezért, most már ismerve a történelmi hátteret, ezért jogosan lepődhetett meg az az asszony, amikor Jézus csak úgy egyszer szóba állt vele, is ért tőlem. Ez két szempontból volt meglepő, de sokak számára megbotránkoztató is. Egyrészt Jézus szóba áll ezzel az asszonnyal, ami furcsa volt, hiszen abban az időben nyilvános helyen zsidó férfi még a feleségével sem beszélgethetett, hát egy idegen asszonnyal. Másrészt pedig Jézus kér vizet ettől az asszonytól, mert szomjas volt, ugye déltájban, és egy olyan asszonytól kér, aki rossz hírében állott, ugyanis amint megtudjuk róla, öt férje volt már, és akivel együtt élt abban a pillanatban, az sem volt a férjem. Nagyon érdekes, és ez a második, amiért megbotránkoztak Jézus korabeli emberek, hogy Jézus ismét szóba áll a bűnös emberrel. Mert Jézusnak mindig van szava a bűnös emberrel. És ez azért teszi, hogy megtisztítsa őket a bűntől. A beszélgetés csúcspontja az, amikor Jézus megvallja, hogy ki is ő egyáltalán, lelepleti úgymond az ő messiás titkát, én vagyok az, aki veled beszélek. A puszta szóra megmozdul Samária földje, és nagyon sokan hisznek Jézusra. Most ez a kitűnően szerkesztett fejezet két párbeszédre, két központi párbeszédre épül. Az első párbeszéd az Jézus és az asszony között történik, a másik pedig Jézus és a tanítványok között. Mai Isten tiszteletben, tehát erre az első párbeszédre fókuszálunk, és ezt fogjuk közelebbről megvizsgálni. Ez a párbeszéd két nagy problémát vett fel, az élő víznek a problémáját, és az Isten tiszteletnek a kérdését. Eljutottunk az ige hirdetés második fejezetéhez, központi egységéhez. János evangélista pontosan megnevezi a helyet, ahol ez történik. Azaznám ezt a címet ennek a al gondolati egységnek, Jakab kutya vagy az élő víz. Samáriában, Sikár városa mellett volt annak a mezőnek a szomszédságában, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. A Jákob kutya néhány perci távolságra van József sírjától. Ez a kút tulajdonképpen egy 23 méter mély, mesterségesen kialakított víztározó volt, amelyet egy patak táblán, egy forrás, és ez egy festői szép helyen volt található. Innen volt rálátás a Garizim hegyére, amelyet említettem, hogy a samáriaiak kultuszhelynek minősítették. Jézus ott maradt egyedül a kút mellett, amit tanítványai ennivalót akarnak betenni. Vajon miért szólítja meg Jézus ezt a samáriai asszonyt? Azért, hogy elindítsa őt az igazi krisztusi szabadság felé. Abban az időben a férfi és a nő jogai és lehetőségei között hatalmas különbségek voltak. Egy zsidó rabbinak még csak ránézni sem volt szabad egy nőre. Éppen ezért a zsidók, a rabbik lesütött szemmel jártak az utcán, nehogy rátekintsenek. És a nagy ellentétben Jézus szembenéz ezzel a ismét megszólítja az őt elutasító asszony, és akkor már nem kér tőle semmit. Isten ajándékáról, az élő vízről kezdő beszélni, amit azért akar ennek az asszonynak adni, hogy ne kelljen többé megszomjaznia a helyzetnek, és a párbeszédnek a menete teljesen megváltozik, hiszen Jézus az, aki most már adni akar. Jézus magára mutat, és elmondja, hogy benne ismerhető fel Istennek a szeretete, amely megtöri a bűnnek a bilincseit, és lerombolja a gyűlöletnek elválasztó falait. Olyan szépen mondja Jézus, boldogok, akik éhesnek és szomjúhoznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. A samáriai asszony éhes és szomjas az élő vízre. Milyen csodálatos, kedves testvéreim, hogy valahányszor mi is mély ponton vagyunk, hogy elgondolkodunk saját életünknek a menetén, amikor tervekkel látogat meg Isten, olyankor kell nekünk is eszünkbe jutni az élő víz. Maga Jézus Krisztus, akinek bármilyen körülmény között menni lehet. Olyan csodálatosan mondja ez az asszony, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom elíteni. Jézusnak ennyi is elég. Ez az apró kis kérés, hogy erre az asszonyra kiárasztja a kegyelemnek gazdagságát. Olyan ígéretet kap tehát ez az asszony, amit előtte Jézus még senkinek nem mondott el, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazzik. A zsidó vallásos gondolkodásban az élő víz Istennek a törvényét szimbolizálta. Általában a keleti ember mindig különbséget tett, úgymond a tároló edényekben, vagy akár ciszternákban összegyűjtött víz között, és a természetes forrás víz között. Az Istentől jött törvény égi ajándéknak tekintették, és mindazt, amit Isten át akart nekik adni, azt ők elfogadták a maga természetszerűségével. Jézus azonban itt nem a törvényről beszél, hanem önmagáról, amit megjövendőltek a proféták. Az élő víz tehát az ő személyében van jelen. És ez az élő víz, amely létrejöhet ember és Isten között. De Jézus nem csak élő vízről beszél itt, hanem egy örök életre buzgó forrásról is. Középkorban azok a várak voltak bevehetetlenek, amelyek közepén forrás buzgott, mert az emberek tudtak ugye abból erőt meríteni. Most ez az asszony az élő vizet, az ígéretet, a bűnök bocsánatát magától Jézustól kapja meg. Jézusnak ez az ígérete a Jelenések könyvében is megismétlődik. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. A harmadik fő gondolat, amely elhangzik, és amely köré csoportosul minden, azt talán így fogalmazhatnánk meg, az igazi Isten tisztelet. Ez az asszony megértette azt, hogy mit jelent az életnek az Isten tisztelete. Megértette azt, hogy Isten kegyelemmel fordult hozzá, és most ő meg akarja őt ajándékozni, és kész volt ezt az ajándékot, az élő vizet, magát Jézust elfogadni. Ezek után egy másik kérdés vetődik fel az asszonyban. Ha Jézus az élet vize, akkor hogyan kell az Isten tisztelni és imádni? Mert a zsidók azt mondták, hogy a törvényt kell tisztelni. És az asszony megérti, hogy a törvény Jézus töltötte be egészen. Kedves testvéreim, olyan csodálatos ebben a történetben az, hogy a Samáriai asszonyban önmagunkra ismerhetünk. Mi is egy-egy páros hónap után megszomjadva megyünk haza, talán végig dörünk a mi ágyainkon, és elgondolkozunk azon, hogy milyen áldása Istennek az, hogy vagyunk, hogy élhetünk, és hogy ő táplálhat bennünket az örök életben. Ő nem úgy kell imádni, hogy betartjuk a törvényt. Természetesen azt is meg kell tenni. De Isten lélekben és igazságban kell imádni, mert másképpen semmit nem lehet elérni Istennél. A samáriai asszony számára tehát akkor, abban a déli órában, a Jákob útjánál eljött az a pillanat, amikor döntenie kellett. Jézus először utal rá, hogy eljött az az óra, és az most van. Majd egyértelműen kijelenti, én vagyok az, aki veled beszélek. Jézus ebben a kijelentésben teljesíti tehát az asszonynak a kívánságát, amellyel élő vizet kér tőlem. Kedves testvéreim, kérjük mi is Istentől az élő vizet, kérjük az örök életet, kérjük az ő kegyelmét és bűnbocsánatát, és akkor a mi lelkünk, a mi szívünk is megtelik Istennek azzal a kegyelmével, amelyet nekünk át akar nyújtani. Hiszen Jézus igéje azt mondja, örök életnek beszéde van te nálad. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, hálával tele a mi szívünk, hogy ezt az új esztendőt is megengedted élnünk szeretteinkkel együtt. Segíts minket, hogy az általad nekünk adott szeretet ne kérkedjék, ne fogalkodjon fel, hanem alázatosan és példamutatóan éljen bennünk. Így szeretnénk felajánlani magunkat neked ebben az új évben is. Segíts, hogy személyválogatás nélkül, a tőled kapott szeretettel, áldozatokat is vállalva szívesen végezzük ebben a közösségben a szolgálatot. Hadd kérjük most tőled így, ezzel a tartalommal megtelítődve, áldj meg minket, hogy áldássá legyünk. Ugyanakkor áld meg gondolatainkat, vágyainkat és terveinket is. Imádságban visszük eléd a rászorulókat, az özvegyeket, az árvákat, a szükségben szenvedőket, azokat, akik áldott állapotban vannak, valamint a betegeket, az időseket és a fiatalokat egyaránt. Imádkozunk Istenünk a világ végéjéért, az, hogy minden ember megkóstolja az élő vitet, hogy ne legyenek többé éhezők és szomjúhozók, hanem legyenek minél többen azok, akik téged óhajtanak. Imádkozunk most azokért is, akik talán úgy kezdték ezt a esztendőt, hogy elveszítettek valakit. Az számukra a benned való megnyugvásnak vigasztaló elején. Adj nekünk gazdagon hitet és szeretetet, hogy gazdagíthassunk másokat is. Légy ezután is egy gyülekezettel, helyez békét e falura, egyházközségre, az éjszaka sötétjében is, áld meg a közösség életét, lelkipásztor és családja életét, a presbitérium munkásságát, a te akaratod szerint kegyelmes legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket.
Keressük ezt, vagy nézzük meg ezt az éneket, és énekeljük el, Atyám két kezedbe, és utána lesz a közös imádság.